Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Bizakodunk Robert Fico felépülésében, de most egyedül kell küzdenünk a békéért, jelentette ki Orbán Viktor Kecskeméten, ahol folytatta vidéki kampány körútját. A miniszterelnök azt mondta, minden eddiginél nagyobb jelentősége lett az európai választásnak, véget kell vetni az erőszaknak, el kell mennünk és a békére kell szavaznunk június 9-én. A kormányfő tárgyalt a város polgármesterével, Szemereiné Pataki Klaudiával is, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Stabil, de továbbra is nagyon súlyos a szlovák kormányfő állapota a műtét után, jelentette be Robert Kalinák szlovák védelmi miniszter, miniszterelnök helyettes. A több lőtsebbel életveszélyes állapotban kórházba szállított Robert Ficón 5 órán át tartó életmentő műtétet hajtottak végre. Ellene a kormány nyitrabányai kihelyezetülése után követett el merényletet egy idősebb férfi, akit a helyszínen azonnal őrizetbe vett a rendőrség. Egy költőről van szó, aki sajtóírek szerint azzal magyarázta tegnapi tettét, hogy nem ért egyet Ficó politikájával. A kereszténydemokrata néppárt 10 pontos kiáltványt tett közzé Európa békés jövőjéért. Semmén Zsolt hangsúlyozta, régóta nem tapasztalt kihívások fenyegetik Európa polgárait és az együttműködés kereteit, és nincs idő késlekedni, cselekedni kell. A KDNP elnöke közölte, pártja az Európai Unió alapító atyáinak szellemi és politikai örököse. A dokumentumban rögzítették, hogy a KDNP-nek kereszténydemokrata értékeket való világnézeti pártként a célja, hogy megvédje az európai keresztény civilizációt, amely az emberi jogok és a lelkiismereti szabadság történelmi alapját adja. Magyarország az EU és a NATO tagja, mi békét akarunk, de fel kell készülnünk arra is, hogy megvédjük magunkat, mondta a honvédelmi miniszter az Index portálnak adott interjúban. Szalai Bobrovnicki Kristóf egyebek mellett azt mondta, az az ország tudja megvédeni magát, még a NATO tagjaként is, amelyiknek önálló, valóban hadrafogható, harcképes hadereje van. Szólt arról is, hogy mindenkivel vitában vagyunk, aki azt állítja, hogy elkerülhetetlen vagy szükséges NATO csapatok, katonák Ukrajnába küldése. Magyarország két fő célt kapott a NATO-tól, az egyik a légtérellenőrzés, légvédelem, hazánk katonai megítélése pedig jó, a szövetségesek körében megbecsült tagok vagyunk. Szalai Bobrovnicki Kristóf a csádi misszió kapcsán elmondta, nekünk magyaroknak, tágabban Európának, az az érdekünk, hogy aki onnan eddig el akart indulni, annak legyen oka otthon maradni. Ha a stabilitáshoz és a migráció fékezéséhez hozzá tudunk járulni, akkor ezt örömmel és büszkén tesszük. Magyarország az európai káosz és forgószöly közepette a békeszigetének tűnik, és a polgári kormány célkitűzése, hogy ez így is maradjon, jelentette ki a pénzügyminiszter. Varga Mihály Tiszafüreden, a Kispál Múzeum felújított épületében megnyílt Darabos László helytörténeti és néprajzi kiállítás megnyitóján beszélt. Az Európai Bizottság az Európai Védelmi Alap keretében 1 milliárd 31 millió euró uniós finanszírozást hagyott jóvá 54 védelmi célú kutatási és fejlesztési kezdeményezés támogatására, tájékoztatott az uniós testület. A kiválasztott projektek a védelmi képességek kritikus területeit érintik, köztük a kibervédelmet, a szárazföldi légi és tengeri műveleteket, az űreszközök védelmét és a vegyi biológiai, radiológiai és nukleáris védelmet. Az Európai Uniós csatlakozási folyamat és az ehhez szükséges reformok felgyorsításáról, illetve a Nyugat-Balkán integrációjának előrehaladásáról tárgyaltak a térség országainak vezetői a montenegrói Kotorban. Szerbia, Montenegró, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia és Koszovó a csatlakozási folyamat különböző fázisaiban vannak, de közös bennük, hogy évek óta várnak arra, hogy az Európai Unió teljes jogú tagjaivá váljanak. Brüsszel szerint viszont lassú az érintett országokban a szükséges reformok megvalósítása, a közelmúltban 6 milliárd eurós támogatást hagytak jóvá a térség számára a 2024-27-es időszakra. Az orosz elnök kétnapos látogatást tesz Kínában, Pekingben és Harbinban, ez az első külföldi útja, amióta megkezdte újabb elnöki periódusát. A Xinhua kínai állami hírügynökség közlése szerint Vladimir Putyin helyidő szerint hajnalban érkezett a pekingi repülőtérre, reggel Xi Jinping kínai államfő személyesen is üdvözölte. Kenutúrák, bölényszafari, lábréti barangolás, sólyom és sasles, népi játszóház, tárlatvezetés, természetismereti foglalkozások, meg annyi program várja az érdeklődőket a Magyar Nemzeti Parkok hetén, holnaptól egész jövő hétvégéig. A programsorozat nyitó rendezvénye most pünköst hétvégé lesz a Városligeti Vajdahunyadvárban. Végül az időjárásról. Vastag összefüggő felhőzet halad majd északkelet felé esővel, záporokkal, zivatarokkal. A hőmérséklet pénteken hajnalban 11-12, napközben aztán 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés. Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, és írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Nepomuki Szent János pap vértanú, a gyónási titok áldozata. Pomukban született 1350-ben, Prágában halt meg 1393. május 16-án, 43 évet élt. Nepomuki Szent János egyike azoknak a ritka szentjeinknek, akiket a gyónás titok megtartásáért öltek meg, hiszen közismert, hogy a katolikus papnak a Szent Gyónásban hallottakról soha senkinek sem szabad beszélnie, inkább meghal, de akkor sem árulhatja el a gyónók bűneit. Jókai Mór, a nagy magyar író, akiről köztudott volt, hogy nem volt katolikus, a Tengerszemű Hölgy című regényében a következőképpen írt a katolikus egyházban ősidők óta fennálló gyónásról. Van a katolikus vallásnak egy intézménye, amely annyira magasztos, annyira vigasztaló, hogy ez magában elég volna arra, hogy mindenütt elterjedjen a kerekföldön, ahol csak szenvedő emberek vannak, akiknek egyéb is tud fájni, nem csak az ütés és a harapás. Ez a gyónás. Nagy hiba volt Calvin Jánostól, hogy ezt nem tartotta meg hívei számára. Nem ismerte az ember szíveket. Eddig az idézet. Így beszélnek drága kincsünkről még azok is, akik csak kívülről ismerik a gyónás intézményét. És mi mindent mondhatnának el azok, akik gyónnak, és tudják, hogy mennyi kegyelmet, mennyi erősítést kapnak ebben a szentségben Jézus Krisztustól, a szentség alapítójától. János az egyházjog doktora, és később a prágai érsek általános helynöke. 1350 körül született Dél-Csehországban, a kicsiny Pomuk, ma Nepomuk helységben. Eredeti neve Wolfin János. Szegény szülők gyermeke volt. A prágai egyetemen tanult, és a papi pályát választotta. A prágai püspök szentelte pappá. A mai tenytemplomban kezdte működését. Ami szívében volt, az hagyta el a száját is. Bátran ostorozta hatalmasok bűneit, de az alacsonyrendűek botlásait sem kímélte. Aszkéta típus lévén nagy hatással volt a népre. Szentbeszédei után a nép elárasztotta gyóntatószékeket, és virágzó lelkélet indult Prágában. Rövidesen kanonoknak nevezték ki. Negyedik Károly cseh királyt méltatlan fia, Vencel követte a trónon, aki nem egyszer megbotránkoztatta viselkedésével alattvalóit. Azonban ő is fölfigyelt János apostoli életére. 1379-ben meghívta, hogy ő vezesse a királyi kápolnában a szokásos nagybőti lelki gyakorlatot, mely szépen sikerült. A nemrégen Bajorországból feleségként idekerült Johanna, fiatal királyné, őt választotta gyóntató papjának. János atya vállalta a nehéz feladatot. Vigasztalásával ott állt a lelkileg sokat szenvedő királyné mellett, aki már-már kibírhatatlannak tartotta durva lelkű és modorú férjével az együttélést. Vencel, bár kezdetben igazságos és jó akaratú uralkodó volt, egy sikertelen mérgezési kísérlet után bizalmatlanná és agresszívvé vált mindenkivel szemben. Feleségére pedig féltékeny lett. Azt hitte, hogy titokban megcsalja. De mivel közvetlen bizonyítékot nem tudott szerezni, arra az ördögi gondolatra jutott, hogy gyóntató papján keresztül szerzi meg a titkot. Ezért az egyik nap maga elé idéztette a szentéletű papot, és nyíltan felszólította, hogy mondja el, mit gyónt nála a felesége. János mélységesen fölháborodott ezen az aljas követelésen, és azonnal megtagadta a gyónásban hallottak elárulását, hisz a titok pecsétjét nem törheti fel senki földi halandó. A király akkor egy megüresedett püspöki széket kínált fel neki. János feleletre sem méltatta. Akkor a fenyegetések következtek, börtönbe hurcoltatta, jelenlétében kínpadra vonatta és fáklyával süttette, de János néma maradt. Kényei közepette Jézus és Mária szentséges nevét kiáltotta. Már több napja szenvedett, amikor a királyné közbeni járására megkegyelmeztek neki és szabadon engedték, de János tudta, hogy napjai meg vannak számlálva. Még 1383-ban prófétai előrelátással megjövendölte közelgő vértanú halálát és a Csehországra váró borzalmas időket. Éppen húsvét következett, ezért elzarándokolt a brunszlaui híres búcsújáróhelyre. Visszajövet véletlenül a király szem elé került, aki azonnal elfogadta és így kiáltott rá. Nyomorult, azonnal mondd meg, mit gyónt a királyné, mert különben a moldvába dobatlak. Ő egyetlen szót sem felelt. Ekkor a király dühében azt a parancsot adta katonáinak, hogy a sötétség beálltával dobják a Moldva folyóba. Ezt megtették 1393. május 16-án. A vértanút a Szent Vitus katedrálisban temették el. A gyónási titok áldozatát a nép mindig szentként tisztelte, de hivatalos szenti avatása csak 1729-ben következett be. A prágai régi hídon ma is ott áll szobra, amint mutató ujját az ajkára illeszti. S nem csak ott van szobra, hanem sok-sok helyen és templomban Közép-Európában. Egyike a legismertebb szentjeinknek. Nyelve, akárcsak páruai Szent Antalé, ma is éppen látható a Szent Vitus katedrálisban. 1929-től Nepomuki Szent János Csehország főpátrónusa s a jezsuitáknak második pátrónusa. A gyóntató papok, hidak, hajósok, tutajosok védő szentje. Jelképe nyelv, csillagkoszorú, középen a felirat, takú, hallgattam, és lakat. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos bűneinknek őszinte beismerése és az őszinte szentgyónás. Mérhetetlenül sok kegyelmet kap az, aki alázatosan ehhez a szentséghez járul. Nepomuki Szent János ünnepén, a Szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te megerősítetted Nepomuki Szent János áldozópapot, hogy az egyház jogait élete árán is védelmezze. Példájára és közben járására add, hogy mi is helytálljunk a jog és az igazság védelmében, és vele együtt szentjeid sorába jussunk Krisztus a mi Urunk által.
lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja az engesztelés lelkületéről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Éppen az elmúlt hetekben történt velem egy kis baleset, és nagy volt a fájdalmam, és beszűkült természetesen a tudatom a fájdalomra, és csak mondogattam, hogy jaj, 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 olyan jól esett mondani, hogy jaj, és egyszer csak eszembe jutott, hogy miért azt mondogatom én, hogy jaj, 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 mikor mondhatnám azt is, hogy Jézusom, 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 és elkezdtem mondogatni a jaj szó helyett a Jézus szót, és mondhatom azt, hogy csoda történt, mert abban a pillanatban a szenvedésem sokkal elviselhetőbbé vált, és valami öröm is eltöltötte hirtelen a szívemet, ami együtt volt a fájdalommal. Hogy mi történt, nem tudom, de hogy megváltozott a hozzáállásom ehhez a kereszthez abban a pillanatban, ez egészen biztos. Kezdjük úgy a reggelt, hogy kérjük meg az Urat, Uramat, hogy észrevegyem azokat a lehetőségeket, amiket küldesz nekem, apró pici kereszteket, vagy nagyobbakat, és ezeket türelmesen elfogadjam, megköszönjem, fölajánljam neked, sőt, önmegtagadásokat is végezzek, adj lehetőséget ezekre, hogy ezeket is felismerjem, ezekben is a lehetőséget. Mert azt mondja Jézus, hogy aki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem. És hogyha ezt tudatosan minden nap elvégezzük és figyelünk, akkor szép lassan Isten kegyelméből és az én törekvésemből, igyekezetemből valóban egész napom érdemszerzővé válik, engesztelővé válik a bűnösökért és a bűnökért. Igazán az akar csak engesztelni szívből, aki szívből szereti Jézust. Ez minden engesztelés forrása, az Isten iránti szeretet. Amikor együtt akarunk érezni Jézussal, sőt, együtt akarunk szenvedni Jézussal. Most hallgassuk meg figyelmesen az angyal harmadik fatimai jelenését. 1916. szeptemberének végén vagy októberének elején az angyal a harmadik utolsó alkalommal jelent meg Luciának, Jácintának és Franciszkónak. A gyermekek éppen imádkoztak úgy, ahogy az angyaltól látták, vagyis térden állva, homlokukat a földre érintve. Az angyal által tanított imádságot mondták. Istenem, hiszek te benned, és így tovább. Ekkor egy fényforrásra lettek figyelmesek, amelynek eredetét nem tudták kideríteni, felegyenesedtek, s ekkor meglátták az angyalt. Bal kezében kelyhet tartott, amely felett egy szent ostya lebegett. A szent ostyából vércseppek hullottak a kehelybe. Amíg a kehely a levegőben lebegett, az angyal letérdelt a gyermekek mellé, és a következő imádságot ismételte el velük háromszor. Legszentebb Szent Háromság, Atya, Fiú és Szentlélek, fölajánlom neked Jézus Krisztusnak drága testét és vérét, lelkét és istenségét, amely a Föld valamennyi szent tabernákulumában jelen van, engesztelésül minden szidalmazásért, szentségtörésért és közömbösségért, amelyek által őt magát bántják meg. Jézus szentséges és Mária szeplőtelen szíveinek végtelen érdemei által könyörgök hozzád a szegény bűnösök megtéréséért. Ezt követően a szent ostyát Luciának, a kehely tartalmát a drága vérrel pedig Franciszkónak és játszintának adta. Közben így szólt: vegyétek Jézus Krisztus testét, és igyátok vérét, melyet a hálátlan emberek oly szörnyen meggyaláznak. Engeszteljetek a bűnökért, és vigasztaljátok a Jóistent. Végül ismét letérdelve háromszor elmondta az előbbi imát a gyermekekkel együtt. Majd eltávozott. Az angyal harmadik jelenésekor a gyermekek éppen úgy imádkoztak, ahogy az angyal tanította nekik, hogy is térden állva, és homlokukat a földre érintve. Micsoda alázat ezekben a kisgyermekekben, és micsoda tanulékonyság. De hát azt mondta Jézus, ha nem változtok meg, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Egy fényforrás lettek figyelmesek, akkor meglátták az angyalt bal kezében kelyhet tartott, amely felett egy szent ostya lebegett. A szent ostyából vércseppek hullottak a kehelybe. És egy újabb imát tanított nekik az angyal úgy, hogy letérdelt a gyermekek mellé. Képzeljük el ezt a képet. Ott van a három gyermek, angyali tisztaságú gyermek, és egy angyal a mennyből, aki Isten követe, küldötte, és együtt imádkozik a menny és a föld, és könyörög, engesztel minden szidalmazásért, szentségtörésért, közömbösségért, amelyek által őt magát bántják meg. És együtt könyörögtek az Istenhez a szegény bűnösök megtéréséért. Tapasztalhatjuk a környezetünkben is, hogy a szegény bűnösök, akik még nem ismerik Isten szeretetét, és akik eltávolodtak, és elhidegült a szívük, hogy milyen nehezen térnek vissza, hogy milyen nehezen nyitják ki a szívüket az emberek. Ki tudja miért, akár már gyermekkorban bezáródik valakinek a szíve, valami nagy fájdalom miatt, valami nagy csalódás miatt, általában amiatt, mert szeretetet várna valakitől, akit nagyon szeret, és nem kapja a viszont szeretetet, vagy csalódik, vagy otthagyják, vagy elhagyják, vagy nem fogadják el, vagy kiteszik a családból, bezáródik a szív, és nem értjük, hogy miért nem nyílik ki, hogy miért fordul el ez a lélek Istentől, emberektől, világtól, mindentől. Szent Ágoston mondja, hogy a világon a legnagyobb csoda az nem az, ha a halálból feltámad valaki, vagy bármi más nagy csoda, hanem a világ legnagyobb csodája, ha egy bűnös megtér. De micsoda öröm van ilyenkor a mennyben és a földön, ha egy eltévedt bárány visszatér a nyájhoz, ha egy bűnös megtér az Istenhez. Azt mondja az angyal, hogy engeszteljetek a bűnökért, és vigasztaljátok a jó Istent. Hogy a gyerekek engeszteljenek a bűnökért, és ez nekünk is szól, az elkövetett sok-sok bűnért, amit a világban elkövetnek, akár ebben a percben is. És a mondat másik része, vigasztaljátok a jó Istent. Milyen érdekes mondat, gondolhatnánk magunkban, hogy a jó Istent nem kell vigasztalni, hogy az Isten nem tud szomorú lenni, és mit számít a mi vigasztalásunk. De mégiscsak ezt kéri az angyal, és ezt kell tennünk, mint egy kisgyerek, aki miután valami rosszat tett, vagy a testvére rosszat tett, oda megy az édesapjához, édesanyjához, és megpuszilgatja, megölelgeti, és vigasztalja. A gyermekek ugyanabban a testtartásban maradva ismételgették az előbbi imádságot. Amikor hosszú idő után felegyenesedtek, látták, hogy közben beesteledett és hazamentek. Az angyal jelenése után a gyermekek még sokáig a természet fölötti jelenség hatása alatt voltak, és csak nehezen tudtak visszatérni a mindennapok valóságába. A természet fölötti élmény hatása csak másnapra halványult el lelkükben egy kicsit. Nem beszéltek egymással, Isten erejét és jelenlétét olyan intenzíven érezték, hogy mindez nagy belső békével és nyugalommal töltötte el őket. Adja meg nekünk is a jó Isten, hogy minden pillanatban érezzük az ő erejét, az ő jelenlétét, és a mi lelkünket is békével és nyugalommal töltse el. Hogy így már itt a földön megérezzük a mennyország előízét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta az engesztelés lelkületéről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya és a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia hívei a Szentlélek mindennapi megtapasztalásáról és irányításáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat a miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség csoportjával.
Pünkösd előtt vagyunk néhány nappal, és pünkösd az egy olyan különleges ünnep, aminek talán értjük is, meg nem is az értelmét. Talán sokaknál olyan tisztázatlan ünnep a pünkösd, hogy vajon mekkora ünnep is ez a pünkösd, hogyan is kellene ezt megünnepelni. De ugye a pünkösdhez alapvetően nem kötődnek különleges szokások, ugye a karácsonyhoz kötődik a faállítás és a fenyődíszítés, a beigli, a különleges ételek, stb. Húsvéthoz kötődnek, ugye a tojásfestés, ezt is nagy előkészület előzi meg, aztán a böjti időszak keresztény szemmel, ugye a keresztút, a 40 napos előkészület, aztán kötődik ugye a gyönyörű ünnep, a liturgiák, ugye ami hozzátartozik a feltámadás ünneplése. De hát ugye itt van a pünkösd, ami elég szorosan kötődik a húsvéthoz, hiszen a húsvét utáni 50. nap, ezt is jelenti maga a szó, a pentekosztész, ugye a görög szó, ugye azt jelenti, hogy 50. ugye az 50 napra utal, hogy húsvét után 50 nappal ünnepeljük a pünkösdöt, de ezt nem előzi meg semmilyen előkészület, ehhez nem nagyon kapcsolódnak népszokások, ha csak a pünkösdi rózsának a kinyílása nem egy ilyen természeti ajándéka a Jóistennek, de ilyenkor nincsenek különleges ételek, különleges előkészület, ezért sokan nem tudják hova tenni a pünkösdöt. Ugye amióta a pünköst hétfő munkaszüneti nap, gyakorlatilag igazából egy hosszú hétvége kapcsolódik hozzá, aminek persze nagyon sokan örülnek, sokan kihasználják a jó időt, elmennek ide-oda, családi programot szerveznek, de hogy maga a pünkösd miért fontos, milyen ünnep, mihez kapcsolódik, ezt sokan még úgy nem tisztázták magukban, vagy talán ez sokak számára egy kérdés. Hát kezdjük azzal a legegyszerűbb magyarázattal, hozzászólással, igazából, hogy a pünkösd az egyház harmadik legnagyobb ünnepe. Sőt, ha az egyházra nézünk, akkor hát ugye az egyház születésnapja. Így szoktuk a pünkösdöt meghatározni, az egyház születésnapja. Ugye a húsvét és a karácsony után ez a harmadik legnagyobb ünnepünk az évben. Tulajdonképpen mit vagy kit ünneplünk? Hát ugye a Szentlélek az egy személy. A Szentlélek a harmadik isteni személy. Minden keresztvetésben említjük az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében így vetünk keresztet. És ott van a Szentlélek, a harmadik isteni személy. Az Istennek, az Atyának és az ő Fiának a szeretete, ugye az a harmadik személy, akit elküld az Isten. Ezt Jézus többször mondja, a feltámadása utáni időszakban többször megígéri tanítványainak, megígéri apostolainak, hogy majd eljön a Szentlélek, vagy másképp nevezve a vigasztaló, ugye az Isten lelke, aki szabaddá tesz, megújít, megújítja az örömünket, új erővel, új szinte, mint a friss vízzel frissíti fel a lelkünket, de ki is ez a Szentlélek, és miért fontos a Szent Lelket ünnepelni? Hát mielőtt még rátérnénk még jobban erre a témára, akkor legyen rögtön egy ilyen kis bevezető kérdés, bevezető gondolat, hogy számotokra ki a Szentlélek. Mit jelent nektek az, hogy Szentlélek? Mikor hallottatok erről először, vagy hogyan tudatosult bennetek, hogy létezik a Szentlélek? Nézzünk egy távolabbit, egy közelebbit, egy távolabbit, van amelyikőtök gyerekkorából, van, aki felnőttként ismerkedett ezzel. Mit jelent számotokra az, hogy Szentlélek?
Hát én ezt mindig úgy gondoltam, hogy a Szentlélek az olyan, mint hogyha így egy belső hang lenne, ami megszólal bennünk a lelki ismeretünknek, mondhatjuk hétköznapi nyelven. Szóval egy ilyen kis belső iránytű, ami úgy igazgatja a mindennapjainkat. Most, amikor így próbálok elmélyülni így a hitéletemben, akkor viszont azt látom, hogy a Szent Háromság az olyan szépen végigvezethető így a lelki fejlődésben, mert ugye legkönnyebben, mint egy gyerek az atyához tudunk szólni, aztán ugye a fiúval tudunk azonosulni a mindennapokban, hogy a mi kis életünkben mi minden történik, és utána végül megérkezhetünk a Szentlélekhez, amikor már elérünk egy bizonyos hitbéli érettséget szerintem, és akkor tudunk elmélyedni igazán ebben a szeretetben.
Én nagyon-nagyon fontos, ugye, hogy a Szentlélek az nem egy ilyen személytelen erő, nem egy ilyen misztikus, megfoghatatlan, vagy ködös földön túli valami, hanem a Szentlélek tényleg az Atya Istennek a lélegzete, az Atya sóhajtása, az Atya és a Fiú szeretete, így is meg lehet határozni a Szent Lelket, ahogy az előbb is ez elhangzott. Ugye a Szentlélek nem látható. Ezért is nehéz róla beszélni, mert alapvetően a lelket nem látjuk, de nem csak a Szentlélek nem látható, természetesen az emberi lélek sem látható, csak a testünk az, ami látható. De hogyha el tudjuk képzelni ezt így, hogy mi magunkat is tükörben nézünk, látjuk a testünket, de nem látjuk a lelkünket, ami éltet bennünket, aminek a hangját ugye halljuk a szívünkben, a lelki ismeretünk hangja, ugye, amit ugye olykor, ha jót teszünk, vagy ha rosszat teszünk, akkor is halljuk, hogy a döntéseinkben is ott belül, hogy az a belső hang, amit gyakran érzékelünk, ugye ami vagy megdicsér, vagy éppen hát nem vádol, de azért számon kérhet bennünket, jó vagy rossz döntéseink kapcsán. Ez a lelkiismeretünk hangja, ez a Szentlélek, aki él bennünk, aki vágyik arra, hogy törődjünk vele. Ha így értelmezzük a Szent Lelket, ugye Szent Pál apostol azt mondja, hogy testetek a Szentlélek temploma, tehát hogy Isten lelkét magunkban is hordozzuk. Van-e az Isten lelkének szerintetek az emberi életünkben valamilyen hatása? Vagy csak úgy hordozzuk, amíg élünk, aztán amikor meghalunk, akkor kijön belőlünk, és már nincs bennünk. Van-e valamilyen hatása, van-e valamilyen tevékenysége a Szentléleknek az emberi életünkben?
Hát szerintem nagyon-nagyon sok. Imádság közben például, vagyis imádságkor őt kérjük, vagyis én kérem, hogy segítsen megérteni a Bibliát, hogy ahol kinyitom, vagy a napi evangéliumot, hogy segítsen, hogy az életemben az gyakorlatra tudjam váltani, tehát meg tudjam valósítani, illetve nagyon sokszor megérzések formájában nyilvánul meg, illetve a karizmáinkban, amit kaptunk.
Nagyon érdekes, ugye Szent Pál, ugye amikor Efezusba érkezik, talál ott tanítványokat, olyanokat, akik hallottak már a bűnbánatról, a megtérésről, és akiket ugye keresztelő Szent János alá merített a bűnbánat keresztségében, és amikor Isten országáról beszél nekik, ugye tudják, hogy miről beszél, hiszen hallották már ezt a tanítást. De felteszi azt a kérdést nekik, hogy megkaptátok-e már a Szent Lelket, és ők azt válaszolják ugye Szent Pálnak, hogy még csak azt sem hallottuk, hogy van Szent Lélek. Hiszen kiderült, hogy csak a bűnbánat keresztségével vannak megkeresztelve, és miután Pál Krisztus nevében megkereszteli őket, akkor megkapják a Szent Lélek ajándékait. Na most, alapvetően, hogyha egy hívő emberi életet nézünk, szerintem ez az efezusi történés nagyon sok ember életében megismétlődik, hogy sokan azt mondják, hogy még azt sem hallottuk, hogy van Szent Lélek. Tehát én meg vagyok győződve arról, de majd mindjárt megosztjátok ti is esetleg a tapasztalataitokat, ismereteiteket, hogy sokan keresztények, legyen katolikus, református, evangélikus, vagy bármelyik keresztény felekezethez tartozó, sokan úgy vannak vele, hogy nem sokat hallunk a Szentlélekről, nem sokat hallanak, vagy úgy sokan nem foglalkoznak vele, hogy most van Szentlélek, nincs Szentlélek, de Jézusról alapból hallunk az evangéliumokban, ugye a templomban, az Istenről, az Atyáról hallunk meg, hát imádkozzuk a mi Atyánkot, róla úgy teszünk említést, de nagyon sokan nem foglalkoznak a Szentlélekkel. Vajon miért van ez, hogy az emberek nem foglalkoznak a Szentlélekkel?
Szerintem pont azért, amit elmondtál az előbb, hogy nehezen megfogható. Tehát a mai világban mindennek ugye tárgyasítani kell, és meg kéne tudnunk pontosan határozni. Ez pedig szerintem hitbéli kérdés. Tehát, hogy ha hiszem azt, hogy a Szentlélek harmadik isteni személy, akkor tudom az ő vezetését is elfogadni, és hogy ő segíti az én életemet. És szerintem ez nagyon nehéz, mert ugye ez ugyanúgy, mint ahogy beszéltünk már korábban róla, az isteni ráhagyatkozás nagy részében segít a Szentlélek, hogyha hagyjuk. De mint ahogy Jézus élete le van írva a Bibliában, és úgy tudja, azért ez egy tényszerű dolog, a Szentlélekkel kapcsolatosan tapasztalni kell. És szerintem ez nehéz mai világban.
Nem tudom igazából, tehát én nem tudom elképzelni azt, hogy valaki ne halljon a Szentlélekről. De nekem ez új volt, megmondom őszintén. Tehát nyilván azért, mert az én életemben, meg a hittanos közösségünk tagjai életében, akikkel ugye együtt nőttünk fel, nekünk azért hittanórán mindennapos volt, hogy beszéltünk az isteni személyekről, az imádságainkban, meg hát a Szentmisében is rengeteget halljuk, és nekem ez furcsa volt, hogy nem hallottak emberek a Szentlélekről, meg hogy miért van ez, mert én nem tudom, tehát hogyha én így belegondolok a saját imaimra, mert csak magamból tudok kiindulni, akkor nekem nagyon fontos a Szentlélek, én nagyon szeretem a Szent Lelket.
Beszéljünk arról, hogy az ima életben miért lehet fontos a Szentlélek, és akkor itt nyugodtan a tapasztalataidból akár, mert biztos, hogy vannak olyanok, akik talán lehet, mondjuk az önhibájukon kívül is, ahol már nincs új pap, vagy nem járhattak korábban hittanórára gyerekkorukban, vagy erőnem, úgy sok minden elsiklik. Miért lehet fontos a Szentlélek az ima életben például? Hogy használhatjuk a Szentlélek jelenlétét? Hogyan élhetünk ezzel a lehetőséggel?
Hát én amikor imádkozom, akkor általában egy énekkel, a Teremtő Lélek szájlerán kezdő himnusszal szoktam kérni, az ő segítségét. És akkor utána kezdek imádkozni, de azt gondolom, hogy nélküle nem tudnám, hogy mit mondjak, tehát ő sugallja azokat a szavakat, vagy azokat a gondolatokat, meg azt igazából mire van szükségem, hogy mit kérjek az atyától. Tehát igazából nekem ő az, aki helyettem imádkozik, aki bennem imádkozik, nem pedig én.
Igen, tehát nagyon fontos, hogy az első lépés az, hogy az imádság elkezdésénél van a legnagyobb szükségünk a Szentlélekre, mert először is akkor mondjuk azt, hogy a Szentlélek egy iránymutató, egy olyan mérce, aki akár az ima életünket is a helyére teszi. Legtöbbször hogyan kezdünk el imádkozni? Keresztet vetünk, elmondunk egy Miatyánkot, egy Üdvözlégy Máriát, és azzal megyünk tovább. Nagyon fontos az imádságban való összeszedettséghez, szükségünk van a Szentlélek jelenlétére. És mivel az Isten lelke bennünk is ott él, ugye, hogyha a Szentlélekhez kezdünk imádkozni, a mi lelkünk találkozik ugye ezzel az isteni szándékkal, hiszen ugye már a Teremtés könyvében is ugye olvassuk, hogy Isten a lelkéből adott nekünk, ugye az orrunkba lehelte az élet leheletét, és ugye ez az imádkozás az imádságban talál önmagára. Tehát olyan, amikor imádkozunk, mint hogyha Istennel a saját anyanyelvén beszélnénk, ugye a lélek szava, mondhatnánk ezt is, ugye van a rádióban is ez a műsor, a Szent István rádióban is sokan hallgatják, ugye a lélek szava. Hát a lélek szava a legtisztább úton az Istentől, ugye a Szentlélek által jut el hozzánk, ezért az imádságban nélkülözhetetlen a Szentlélek. És nagyon jó lenne az, hogyha ezt mindenki megtanulna, hogy nem keresztvetéssel is beleesünk az imádságba, egy-kettő gyorsan letudjuk, hanem jó előtte kérni a Szent Lelket egy énekkel, saját szavainkkal, hogy jöjj Szentlélek, vigasztalj, világosíts, erősíts, ébresz fel, ha álmos vagyok, mutasd meg, hogy hogyan kell most imádkoznom, mutasd meg azt, hogy most mire van szükségem, tedd az én imádságomat, kedvessé az Isten. Tehát egy saját szavainkkal, vagy egy énekkel, a Jöjj Szentlélek Úristen kezdetű énekkel, vagy bármelyikkel lehet a Szentlelket kérni, és akkor utána keresztet vetek, és imádkozok, és teljesen másabb lesz az imádságomnak a minősége, mert összetudtam szedni a gondolataimat. A lélek ereje, a lélek megszentelő ereje segített abban, hogy ezeket a gondolatokat összeszedjem. Miben lehet még fontos a Szentlélek? Hogyan tud nekünk segíteni? Miért fontos az életünkben? Mi lehet még a Szentlélek szerepe? A bérmálásban például ti hogyan találkoztatok a Szentlélekkel? Ugye Kriszta fiatalként, gyerekként, ti mi pedig felnőttként, tehát két teljesen más megközelítésben bérmálkoztatok.
Igen, én pont 30 éve találkoztam a Szentlélekkel, és május 1-én volt 30 éve. Tehát én tudom, hogy megváltozott az életem teljes mértékben. Tehát úgy, mint hogyha a lelkemet megnyitotta volna teljes mértékben az életre, arra, hogy vegyem észre, tehát a lelki szemeimet, vegyem észre Istent az életemben, hogy hogyan munkálkodik, hogy kérjem, és minden irány, amit mutatott, sokkal világosabbá, sokkal láthatóbbá vált számomra.
Nekem érdekes volt, mert ugye az első áldozás után egy év telt el a bérmálkozáshoz képest, tehát nekem egy rövidebb időszak volt ez, de annál intenzívebb. És amit Kriszta mond, ez igen, ezt mondjuk én annyiban tapasztaltam meg, hogy még nyitottabbá váltam a Jóisten szavára, és hogy egy ilyen nagyon erős ilyen iránymutatást, vagy iránytűt kaptam ahhoz, hogy hogyan kellene élni. És igen, erről az útról könnyen le lehet térni, de mindig vissza lehet találni. Tehát, hogyha azt a Szent Lelket kérjük, akkor szerintem sokkal könnyebb ezen az úton maradni. És ebben segített például a Szentlélek szeminárium is, szerintem az egy nagyon jó ilyen megújulás, vagy megújítása volt ennek a bérmálási szentségnek.
Igen, mindenképpen egy iránytű, és mindenképpen egy útmutatás, hogy ezt meg is fogalmaztátok, ezért nagyon fontos az, hogy a bérmálásunkra szívesen és hálával tudjunk visszagondolni, és időnként kérni a Szent Lelket, hogy Szentlélek Úristen, aki a bérmálásban engem megajándékoztál önmagaddal, maradj bennem életben, élj bennem, tehát ezt nagyon fontos kérni az Istentől. Ugye hát a Szentlélek gyakorlatilag úgy is szoktuk nevezni, hogy a nagykorúság, a keresztény nagykorúság szentség, és ez ezt jelenti, amiről ti beszéltetek az előbb, hogy a hitben, a hitről való gondolkodásban, a vallásos életben felnőtteké válunk. Kicsit letesszük a gyerekes hitünket, és elkezdünk mélyebben imádkozni, mélyebben keresni az Istent, megérteni a Biblia üzenetét. És ugye éppen ezért erről már beszéltünk korábban, hogy a Biblia olvasás is teljesen elképzelhetetlen a Szentlélek nélkül. Tehát nem szabad úgy olvasni a Bibliát, hogy előtte nem kérem a Szent Lelket. Kérnünk kell a Szent Lelket, hogy legyen világosság, legyen fény, hogy a szavaknak adjon életet, hogy azokba a betűkbe lehelje az isteni életet, hogy valóban Isten élő szava legyen. És ugye ezért nevezzük a bérmálást például a keresztény nagykorúság szentségének, mert Ekkor a lélek megnyitja az értelmünket, megnyitja a szívünket, hogyha nyitottak vagyunk erre mi is, és ad egy felnőtt hitet. Hiszen Istennek az a terve, hogy felülmúljuk újra és újra önmagunkat, hogy át tudjuk adni az életünket Krisztusnak. Ez egy nagyon fontos döntés, egy nagyon fontos lépés. A református testvéreink ugye konfirmációnak nevezik, ugye, amikor a hitben való megerősödés, a hitben való tanúságtétel ugye már egy egyéni feladat lesz, amikor az egyén már nem a nagyszülei, a szülei hitében él, hanem megismeri a hitét, megismeri hitének tanítását, és tanúságot tesz. Gyakorlatilag a Szentlélekben tudunk a legtökéletesebb tanúságot tenni, és ő az, akinek meg kell nyitni az értelmünket és a szívünket, hiszen a hittant, a hitet, a vallást, ezt nem lehet tankönyvből megtanulni. Azt a szívünkbe kell vésni, és azt az Isten az ő lelke által tudja megtenni, a lélek tudja kinyitni azokat a kapukat, amelyeken keresztül beáramlik az ember életébe az Isten szeretete, az Isten jósága, és aki nyitott erre, felkészült erre, az méltó módon veheti a Szentlélek ajándékait, és valóban egyfajta nagykorúság lesz a lelkében, és felnő, megérti, hogy a hit az egy igencsak személyes dolog köztem és az Isten között, és minden vallásos cselekedetnek ebből a belső, őszinte és tiszta hitből kell fakadni. Mi változott bennetek, amiután ugye a Szent Lelket megkaptátok? Például a hitetekben, hogyha most csak erre nézünk, persze sok minden változhat, de volt-e olyan, amiben azt mondtátok, hogy tényleg a bérmálásatok után úgy kézzelfoghatóan változtak a dolgok, vagy volt-e ilyen új látásmód?
Nekem színesebb lett az ima életem. Tehát kitágult a világ, de az Isten világa, tehát ez a másik világ, ahol élnünk kell, amit nekünk ugye be kell vinni a mindennapokba. Ez teljesen kitágult, és az ima életem is annyira színes lett, tehát az, hogy tudom váltogatni az imákat. Egyre több olyan imamódot ismertem, amire nem olvastam, hanem egyszerűen az imádság kapcsán a lélek vezetett olyan utakra, amin korábban nem jártam.
Nézzük, mit mond Ferenc pápa, amikor a Szentlélekről elmélkedik. Azt mondja Ferenc pápa az egyik beszédében, hogy a Szentlélek megújítja a látásmódunkat. Ugye egy új látásmód. Az előbb, azt mondja Ferenc pápa, a Szentlélekről szóló evangéliumban Jézus tesz egy állítást, amely reményt ad és elgondolkodtat bennünket. Azt mondja, a végasztaló pedig, akit az Atya a nevemben küld, megtanít majd mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Nagy hatást gyakorolhat ez ránk, ha feltesszük a kérdést, hogy milyen értelemben adja meg az új és teljes megértést a Szentlélek. Nem mennyiség kérdése persze, és nem is egy akadémikus kérdés, hiszen Isten nem enciklikákat vagy tudósításokat akar ugye közölni, és belülünk sem ilyen tudósokat akar kinevelni, hanem egy olyan új látásmód, amely teljesen újra értelmezheti az életet, az emberi kapcsolatainkat, a történéseket. Azt mondja a pápa, az élet nagy útvonalán a lélek megtanítja nekünk, hogy honnan induljunk el, milyen utakat válasszunk, és hogyan haladjunk előre. Milyen legyen az előrehaladásunk stílusa. Azt tanácsolja a pápa, hogy a Szentlélek legyen mindig kiinduló pont az életünkben. Először is, hogy honnan induljunk el. A lélek megjelöl számunkra egy kiindulási pontot. Jézus erről a pünkösdi evangéliumban beszél, ahol azt mondja, hogy ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Ez a léleknek a logikája. Azt mondja a pápa, hogy mi gyakran fordítva gondolkodunk, ha megtartjuk a parancsokat, akkor szeretünk. Hozzá vagyunk szokva, hogy azt gondoljuk, hogy a szeretet alapvetően a parancsok megtartásáról szól, vagy ügyeskedésből. A lélek ehelyett arra emlékeztet, hogy ha az az alap, hogy szeretünk, akkor minden más lesz. A lélek megtanít bennünket igazán szeretni, és ezt kérni kell, mondja a pápa. Ő az, aki érezteti, hogy szeretnek minket. Ez is nagyon fontos. Aztán azt mondja, hogy a lélek az Isten emlékezete. A lélek emlékeztet arra, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ő az, aki emlékeztet bennünket Jézus szavaira. Ő az, aki megérteti velünk, feltárja előttünk Jézus szavainak az értelmét. És azt is mondja a pápa, hogy a Szentlélek rendet tesz az életünkben. Lehet ellenkezni ezzel, hogy szép szavak, vagy olyan sok problémám van, nem érek rá, könnyű ezeket mondani, de a lélek éppen ezekben az esetekben kéri, hogy közbeléphessen, mert ő a végasztaló, a gyógyulás szentségét akarja adni, a gyógyulás erejét. Olyan, mint a tűz, amely kitisztít, megtisztít, olyan, mint a víz, amely új életet ad, megtanít, élni, újra érezd bennünket. Azt is tanítja a pápa nekünk, pünkösddel kapcsolatban, hogy ne töröljük ki a minket megbántott személyek és helyzetek emlékét, hanem hagyjuk, hogy a lélek gyógyítson bennünket, mert ő az apostolokat és az ő kudarcaikat, csalódásaikat is meggyógyította. Mind új életre keltette őket, és új életet adott, új lehetőségeket tárt fel előttük. Nagyon fontos, hogy megismerjük az Istennek ezt a fajta jelenlétét, a Szent Lelket, és merjünk imádkozni a Szent Lélekhez, mint személyhez, és kérjük az Istent, hogy erősítsen meg minket. Most pedig pünkösd előtt mi mást kívánhatnánk, mint azt, hogy ezeknek a tanúságtételeknek, vagy az elmondott tapasztalatoknak alapján merjük a Szent Lelket kérni, merjünk bízni benne, hogy az Isten lelke vezet, új látásmódot, új életet adhat, színesítheti az ima életünket, hogy azt Kriszta mondta az előbb, vagy iránytű lehet számunkra, hogy Timi megfogalmazta, hiszen ha valaki hisz, ha valaki imádkozik, ha valaki hisz a lélek erejében, az soha nem lehet vesztes. És azok számára mindig tartogatja a Szentlélek a megújulásnak a lehetőségét. Azt kívánom mindenkinek, hogy éljünk a megújulás lehetőségével, imádkozzunk a Szentlélekhez, és minden imádságunkban adjunk teret a Szentléleknek, hogy megtanítson nekünk mindent, amire szükségünk van, vezessen úgy, ahogy a legjobb, az Isten akarata szerint, és gyógyítsa a mi lelkünket, táplálja a mi szívünket az ő életet adó szeretetével. Így kívánunk mindenkinek további kellemes rádiózást, áldott, kegyelmekben gazdag pünkösdi ünnepeket, és ha tehetjük, menjünk el gyónni, végezzük el a szentgyónásunkat, tisztítsuk meg a lelkünket, akár pünkösd előtt pénteken, szombaton böjtölhetünk, viraszthatunk, kérhetjük a Szent Lelket imádsággal, hogy pünkösd vasárnap méltó módon tudjuk kereszténységünk harmadik legnagyobb ünnepét, egyházunk születésnapját megünnepelni, Krisztust és az ő Szent Lelkét és a mennyei atyának ezt a kiáradó szeretetét befogadni. Így kívánunk mindenkinek további áldott napokat, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Kolesszák Krisztián szerkesztette. Itt Való című műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.